Sok szeretettel köszöntöm én is a kedves gyülekezetet és minden kedves vendégünket. A mai esti alkalomban haladunk tovább az igehirdetési sorozatunkban, aminek az a címe, hogy taníts meg minket imádkozni, amiben az Úr imádsága egyes sorain haladunk végig, és ez egy elég találó cím, jó sikerült, azért, mert nem csak a cím miatt is, de a választás miatt is. Az elmúlt hetekben és a következő hetekben szeretnénk egy kicsit elmélyedni abban a témában, hogy mit jelent az Úr imája, amire Jézus tanított minket. És nem csak azért, hogy jobban értsük, amit mondunk, nyilván azért is, hanem azért, mert szeretnénk sokkal jobban szeretni, akinek mondjuk, és akivel mondjuk. Mert hogy nem csak Jézussal mondjuk ezt az imát, hanem együtt mondjuk ezt az imát. Valahányszor többes számban ezt az imát mondjuk, közösen mondjuk. És ez az imádságom és ez a várakozásom, hogy minél többet idézünk ebben az imádságban, annál jobban fogjuk szeretni az Urat, és annál jobban fogjuk szeretni a mellettünk levőt, aki most ott ül mellettünk. Felolvasom a részt Máté evangéliumából, a 6. fejezetben található, 11. vers, így hangzik. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. Na, hát sokáig azt hittem, hogy ez lesz az Úr imádságnak a legkönnyebb része. Kenyér, beszélgetünk róla, persze az Úr gondoskodik, és könnyű hozzá kapcsolódni, hiszen mindenki elimádkozza ezt a mondatot a maga egyéni formájában, így vagy úgy, talán ha nem is az Úr imádságának a kontextusában, de azért mégiscsak imádkozik kenyérért, vagy ehhez hasonló dolgokért, mint például vizsgákért, egészségért, családért, párkapcsolatért, vegyenek föl az egyetemre, léptessenek elő, legyen rövidebb sor az IKEA mosdója előtt, a magyar foci válogatottért, vagy ha bajba vagyunk, és így tovább. Szóval úgy tűnik, hogy igenis gyakran használjuk ezt a jézusi mondatot, amire tanított minket a magunk egyéni formájában, és egyes kutatások szerint az emberek 75%-a ezt tényleg el is imádkozza, legalábbis a felszínen. Viszont ahogyan haladunk előre a mi atyánknak az imádságában, és egyre mélyebbre merülünk a mondani valójában, egyre világosabb, hogy Jézus sokkal többnek szánta ezt a mondatot, mint pusztán, spontán kérések gyűjteményét. Még az elején annyit, hogy nem tudom, belegondoltunk-e már abba, hogy ez az ima a fiúnak az imája, amely különös dolog. Hogy itt a fiú feltárja előttünk az atyával való mély szeretet kapcsolatát. És nem csak feltárja, hanem többes számban beszél. És így az imádság legelején mindjárt elérhetővé teszi mindannyiunk számára ezt a bensőséges kapcsolatot. Nem csak az ő atya, hanem a mi atyánk is, a te atyád. És tulajdonképpen a mi atyánknak mind a 6-7 kérését ebbe a mély atya-fiúi szeretet kapcsolatba ágyazza bele. És az utóbbi időben sokat töprengtem azon, hogy a Teremtő Isten miért ebben a formában, miért az apa-fiú szeretet kapcsolatában jelenti ki önmagát, miért ebbe a szeretet kapcsolatba, imádságba hív be minket. Nyilván, hogyha Jézus erről így beszél, akkor nekünk is komolyan kell ezt venni, de természetesen ez egy kép. Azaz nem pont úgy értendő, ahogyan azt mi földi viszonylatban érteni szoktuk. Nem úgy beszél róla, ahogyan mi emberek, amikor a családi vagy a vérségi kapcsolatainkra gondolunk, hiszen akkor felmerülne itt egy kényes kérdés, hogy oké, itt van egy apa, itt van egy fiú, akik az imádságban beszélgetnek egymással, mert az imádság az nem csak monológ, hanem párbeszéd, de akkor vajon hol van az anya? És hogyha így közelítjük meg, akkor azt a kérdést kell feltennünk, hogy ott a Szent Háromság mellett, vagy van a Szent Lélek mellett az apa és a fiú mellett, hol van az édesanyja. Akkor ez valami mennyi, egy csonka család? Nyilván nem erről van itt szó, hanem arról, hogy ebben az imában az atyaságnak és a fiúságnak olyan spirituális mélységei tárnak fel előttünk, ami egyedülállóvá teszi a kereszténységet a vallások svéd asztalán. Mert egy vallásban sem szólíthatjuk meg a mindenség urát úgy, ahogyan az Jézus számunkra lehetővé teszi. Abbá, édesapám, apucikám. Jézus nyelvén ezt jelentette ez a szó. És a mai napig a közel-keleti kisgyerekek ezzel a legintimebb szóval szólítják meg az ő édesapjukat. Bojki könyvében olvastam, hogy valaki egyszer azt mondta, hogy szerinte azért apaként és fiúként mutatkozik be az Isten az embernek, mert ez a legsérültebb kapcsolat, amióta világ a világ. Hiszen az édesanyák többnyire ott vannak a gyerekek életében. Nem ők tűnnek el, nem ők hiányoznak, nem ők túlóráznak általában, nem ők bajlódnak azzal, hogy egyáltalán mit kezdjenek a fiakkal. A vélemény szerint az atyafiú Istenben való hit, az ebben való szeretett kapcsolat, ennek az elfogadása óriási űrt tölthet be azoknak az embereknek az életében, akik nagyon sok apasebet szereztek össze. Nem tudom, hogy így van-e, ugyanakkor az biztos, hogy Jézus imája egy bensőséges atya-fiú gyermek kapcsolatba invitál a világ mindenség urával. Fiakat és lányokat hív ebbe a kapcsolatba. És elnézést kérek az ismétlésért, tudom, hogy Laci erről már beszélt néhány hete, de fontosnak tartottam ezt újra elmondani, mert a mi atyánknak a kenyérkérése ebben a kapcsolatban, ebben a mélységben értendő. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. Na de akkor nézzük meg, mit jelent a mindennapi kenyér, mi is az, amit tulajdonképpen kérünk minden egyes alkalommal, amikor ezt elmondjuk. A mindennapi kenyér a Bibliában egy jelkép, sokkal tágabb a jelentése, mint a mi kultúránkban. Nem csak a napi betevő falatra kell itt gondolni, hanem gyakorlatilag mindenre, ami a létfenntartáshoz szükséges. Amikor Luther Márton erről a szakaszról értekezik, akkor nagyon szellemesen így ír arról, hogy micsoda ez a bizonyos mindennapi kenyér. A kenyérhez tartozik az evés, az ivás, a ruha és a cipő, a ház, az udvar, a szántóföld, a baromfi és minden jószág, istenfélő házastárs és gyermek, istenfélő hűséges felsőbbség, jó kormányzók, jó idő, béke, egészség, erkölcs, becsület, jó barátok, hűszomszédok és ezekhez hasonlók. Szóval, a jó kenyér gyakorlatilag minden, ami a létezés alapfeltételeihez sorolható, és aminek a forrása az atya, az édesatya. Jó példa erre a lekcióban felolvasott pusztai vándorlásnak a története. Ugye láttuk, hogy Isten az övéit 40 éven keresztül égből jövő mannával, mennyei kenyérrel, illetve fűrjekkel táplálta, de ugyanígy gondoskodott az Ószövetségben Illés prófétáról, amikor depressziós volt, és behúzódott a barlangba, és hollókat küldött, és kapott pogácsát, meg húst, aztán összeszedte magát, és folytatta a küldetését, de gondolhatunk mondjuk az 5000 ember megvendégelésére. És így tovább, gyakorlatilag a Bibliának nincs olyan oldala, nincs olyan lapja, ahol a kenyér ilyen vagy valamilyen formában ne jelenne meg. Vagyis a Biblia egyértelműen értekezik, tesz bizonyságot arról, hogy Isten nagyon komolyan veszi a mindennapi kenyerünket, és ő a forrása ennek. Ami nem zárja ki, hogy nekünk is kell érte tenni valamit, és hogy hittel ki kell nyúlni utána, de hogy is néz ez ki igazán, arra szeretnék hozni egy igazi példát a 19. századból, lehet, hogy többen is ismeritek. Egy angliai árvaházban történt meg, Müller Györgynek az árvaházában, amikor is az történt, hogy az egyik reggel már nem volt étel a gyerekek számára. Nem volt kenyér, nem volt tej, és nem volt semmi. Müller mégis leültette a gyerekeket az asztalhoz, és azt mondta nekik, hogy akkor mi most imádkozni fogunk, és hálát fogunk adni az ételért. A gyerekekkel együtt imádkoztak, megköszönték az ételt, még azelőtt, mielőtt az egyáltalán megérkezett volna. Nem sokkal később kopogtattak az ajtón. Egy pék állt ott, aki azt mondta, hogy az éjszaka nem tudott aludni, mert úgy érezte, Isten arra indítja, hogy kenyeret süssön az árvaház számára. Friss kenyeret hozott. Röviddel ezután egy teljes kocsi is megállt az épület előtt, mert hogy elromlott a kocsi, pont ott az árvaház előtt, és a tej megromlott volna, ha nem használják fel gyorsan. Úgyhogy a teljes ember odaadta az egészet az árvaháznak. Így lett az üres asztalból bőséges reggeli. Azt hiszem, hogy ha most megállnánk, és egy pillanatra végig gondolnánk a magunk egyéni történetét, biztosan mi is találnánk egy-egy olyan epizódot, egy-egy olyan történést, amikor, ha visszanézünk, azt látjuk, hogy Isten volt az, aki megadta ebben a szükséghelyzetben a mindennapi kenyeremet. És ez lehet, hogy nem a hóvégi, nem tudom, utolsó 10 000 forint volt, mert lehet, hogy soha nem küzdöttél így a mindennapi kenyérért. De ahogyan láttuk, a mindennapi kenyér nem csak ez, hanem minden, ami hozzátartozik az élet fenntartásához. Nem csak fizikai, hanem lelki-szellemi kapcsolati értelemben. És biztos vagyok benne, hogy mindannyian fel tudnánk mutatni legalább egy olyan eseményt, amikor azt mondjuk, igen, nélkülöztem, de az Úr leszállt, és megajándékozott az ő mennyei kenyerével. Mert Isten gondviselő, mennyei édesatya, aki törődik velünk, és ő szívesen és jó szívvel adja. Na, de akkor menjünk tovább. Tudjuk már, mi a jó kenyér, tudjuk, hogy ki a forrása, tudjuk azt is, hogy jó szívvel adja, de nem csak adja, hanem nekünk kérni is kell, hiszen azt mondja Jézus, hogy kérjétek. Hogyan kell kérni? Rámenősen. Mint Sebi édes fiam, aki reggel 5:30 ott áll az ágya mellett, és vajas kalácsért döngeti a szemhéjamat. Megállás nélkül, ájtatos szüntelenséggel. Amikor Jézus imádkozni tanít bennünket, és erről a sorról beszél, és ezt a kérést tanítja, akkor mindjárt elmond egy kicsivel később egy példázatot is egy emberről, aki éjszaka átszalad a barátjához, és addig kopogtat, amíg az kenyeret nem ad neki. Jézus szerint az ilyen kopogtatós, az ilyen rámenős imádság a jó. És ha Isten gondoskodik a mező liliomairól, akkor hogy ne adna nekünk is kenyeret, illetve bármit, amit kérünk tőle, legyen az bármilyen kicsi, vagy bármilyen nagy. Hadd illusztráljam ezt, hogy Isten mennyire komolyan veszi a kéréseinket. Ez most már nem egy Müller Györgyös történet, hanem velem történt meg. Jó néhány évvel ezelőtt, amikor teológus voltam, lehet, hogy már meséltem ezt a történetet, ha ismétlek, akkor elnézést kérek érte. Szóval az történt, hogy az első évben fölmásztam a padlás környékére, és elkezdtem imádkozni. Nem feltétlenül azért, mert közelebb akartam lenni az Úristenhez, hanem azért, mert mindenkiből nagyon elegem volt. És elkezdtem neki kiönteni a szívemet, jó zsoltáros módon ment a panaszáradat. Imádkozok, és egyszer csak jön egy hang, hogy figyelj, le kéne menned a barátodhoz, meg kellene ölelned, és így el kellene mondanod neki, hogy azt üzenem neki, hogy szeretem. És elhesegettem ezt a gondolatot, imádkoztam tovább, biztos valami zavar az éterben, imádkozok tovább, aztán egyszer csak megint felülről ugyanez a hang, hogy figyelj, le kéne menned a barátodhoz, be kéne kopogtatni, öleld meg, és mondd meg, hogy én üzenem, hogy szeretem. Elhesegettem ezt a gondolatot, még erősebben imádkoztam, kezdett felmenni bennem a pumpa, még egy jó 5-8 perc eltelhetett, majd megint jött ez a gondolat, és akkor jó hangosan felordítottam, Uram, nem látod, hogy imádkozni próbálok? És akkor leesett, hogy ja, igen, hogy az imádság az nem csak abból áll, hogy én mondom, hanem hogy amúgy ő is mondja, mert hogy ez egy párbeszéd. És akkor összeszedtem minden bátorságomat, lementem, bekopogtam, és azt mondtam, hogy szia Tomi, az Úr azt üzeni, hogy nagyon szeret, és tessék itt egy ötelelés. Duf! Becsuktam az ajtót, visszamentem. És kezdtem később elmondta, hogy mennyire sokat jelentett neki, mert hogy ő azon az éjszakán ott gubbasztott az íróasztala mellett, a Biblia fölött, imádkozott, és éppen keserűen panaszolta el Istennek, hogy mennyire magányos és egyedül van. És hogy mennyire nem érzi azt, hogy az Isten szereti őt. És hogy az Isten szintelen, szaktalan, láthatatlan, és az ő szeretet nyelve az ölelés, és ő hogy ölelje meg az Urat. És különben is de jó lenne, hogyha egy jelet küldene neki, arra vonatkozólag, hogy amúgy ő el van fogadva, mint az Isten gyermeke. És aztán ez megtörtént. Ha az Isten, a világ mindenség ura, ennyire komolyan tudja venni, még egy kis apró ölelést is, mint mindennapi kenyér. Hogy ne gondoskodna a sokkal nagyobb dolgokban is, rólad, te rólad. Istennek fontos vagy. Bármilyen kérést el lehet neki mondani. És ő megadja. De azt is tudjuk, hogy van, amikor kérünk, és nem kapjuk meg. Nem kapjuk meg az életre valót. Szó szerint. És nem világos, hogy miért nem a válasz. És ebben az életben lehet, hogy néha nem is fogjuk megkapni ennek a válaszát, ennek a miértjét. És ez nagyon nehéz tud lenni. Még gimis voltam, amikor az öcsémnek a legjobb barátjának az édesapja meghalt. Jóban volt a két család, úgy volt, hogy Bencét majd este fölveszi az édesapja, és aztán vártuk, egyre később lett, kezdtünk aggódni, és aztán egyszer csak jött a telefon, hogy hát így nem fogja tudni fölvenni, mert hogy autó balesete volt, és ott ült Bence az öcsém ágya szélén, a feje a térdeibe temetve, és úgy mondtam volna neki valamit, amivel visszaadhatom az édesapját. És nem értettem, haragudtam, imádkoztam, emlékszem, nem tudtam aludni, elmentem sétálni, és valami ilyesmit mondhattam Istennek, hogy nem értem, Uram, hogy miért halt meg, amikor csodás fér volt, jó apa, nagyon szerettük, nem értem. Mert a mindennapi kenyeret néha nem csak lisztből és sóból gyúrják, hanem sokkal inkább az anyai vagy az atyai szeretetből és törődésből. De hiába imádkoztunk, ez a kenyér már nem jött többé. És nem értettük, nem értettem. És aztán ebben a nem értettem állapotban rájöttem, hogy választatok. Mondhatom azt, hogy nem hiszek tovább. Vagy mondhatom azt, hogy tovább hiszek, annak ellenére, hogy nem értem. Nem bízom benned tovább, vagy bízom benned tovább, annak ellenére, hogy nem értem. Vannak idők. Lesznek idők, amikor úgy érezzük, hogy bezárul az égnek az ajtaja. és sötét fellegek vesznek minket körül. És bezárkózunk a barlangunkba. És nem érezzük azt, hogy a mennyből jönne az a bizonyos égi manna, amiért imádkozunk, amire azt mondjuk, hogy szükségünk van. És könnyen lehet, hogy meg kell várnunk majd azt a napot, amikor szemtől szembe találkozunk Istennel, és megkérdezzük tőle, hogy miért. És akkor majd talán elmondja. De a gyermeki hit nem ott érlelődik meg igazán, amikor megkapjuk azt, amit kérünk, hanem amikor nem értjük, hogy mi történik, de ennek ellenére bízunk benne. Mert végezetül a mindennapi kenyér kérésének nem az a lényege, hogy mit kérünk, és megkapjuk-e vagy sem, hanem az, hogy a kéréseinken keresztül feltárjuk Isten előtt, hogy kik vagyunk valójában. És amikor az Isten lelke és az emberi lélek ilyen módon, ennyire bensőségesen összeér, ahogyan az atyának és a fiúnak a lelke összeér az imádságban, akkor valami történik. Akkor valami elkezd változni. Akkor annak a hatására a mi lelkünk sohasem úgy lép vissza az imádságból, mint ahogyan annak előtte voltunk. Valami elkezd bennünk tisztulni, valami elkezd bennünk átíródni, amire mindannyiunknak szüksége van. Mert Jézus ezzel a kéréssel mindent felülír, ami az ember, ami a vallásos ember világát működteti. Az ember vallásos életének, vallásos gondolkodásának van egy algoritmusa, van egy alapprogramja. És hogyha az nem működik, akkor nincs vallás sem. És ennek az algoritmusnak, ennek az alapprogramnak a lényege, ez az adok, hogy adj. Így működik az emberben a vallásos tudat. Adnom kell Istennek valamit, hogy az Isten is adjon nekem cserébe. Áldoznom kell valamit Istennek, hogy az Isten meghallgassa a kérésemet. Kitűnő embereket lehet hallani arról, akik a negyedik mondatnál, amikor Istenről beszélgetünk, azt mondják, hogy na de mit kell áldoznom? Mit kell adnom? És sorolják, hogy ezt, meg azt, meg amazt, és akkor utána jön az áldás. Miről kell még lemondanom? Hát erről, meg amarról. És akkor majd az Isten is ad. Adok, hogy aztán cserébe viszont kapjak. Viszont jön Jézus, aki a mindennapi kenyerünket egy kérés formájában azt mondja, add meg, és felrobbantja, felülírja ezt az egész elképzelést. Ugyanis mit adok én, amikor én imádkozom? Semmit. Csak kérek. Mit ad a gyermek, amikor kér? Semmit. Dörömbölést, sürgetést, kopogtatást, adj már enni. Nem adj semmit, csak kér. Erre az alappozícióra hív téged Jézus, hogy csak kér, nem kell adnod semmit, nem is tudsz adni semmit. Nem úgy megyek az Istenhez, nem úgy kell menned az Istenhez, hogy tele van a kezed mindenféle fogadalomtétellel, hogy majd, hogyha ezt megadod, akkor jobb leszek, sőt, már előre elkezdek törleszteni, meg előre elkezdek többet imádkozni, és majd megváltozom meg, ezt áldozom fel meg, és így tovább. Nem. A mi atyánk éppen ezen a ponton írja felül ezt a vallásos alapprogramot, ami mindannyiunk szívében ott van. Adok, hogy kérhessek. Nincs adok. Kérek. És így a mindennapi kenyerünknek a kérése, az nem csak pusztán egy kérés, hanem egy hitvallás, hogy ő már előbb adott. Amikor János is ezt mondja, mert ő előbb szeretett. Isten az, aki mindig előbb ad. Isten az, aki mindennel megelőz. És amit én adhatok, az nem az üzlet elve szerint történik, hanem a hála szerint. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. Tudjátok, az a gyermek, aki kér, az bízik a szüleiben. De a gyermekségünk lényege akkor erősödik meg igazán, hogy tudunk úgy kérni, hogy lehet nem fogjuk megkapni, mert tudjuk, hogy az Atya ad. Már adott. Már azelőtt adott, hogy én megszülettem volna. Már azelőtt odaadta értem az élet kenyerét, mielőtt én világra jöhettem volna. Már azelőtt odaadta az ő egyszülött fiát a kereszten, mielőtt én még a legelső bocsánat kérésemet is meg tudtam volna fogalmazni. Már azelőtt meghalt én értem, mielőtt bármit elkövethettem volna. Én már egy olyan kapcsolatba érkezem bele, ahol már mindent odaadott. És ha a ti mennyei atyátok odaadta érte az egyszülött fiát, hogy ne adna oda vele együtt minden mást is. Ez a bizalmi kapcsolatunknak az alapja az Atyával. Az a Jézus Krisztus, aki önmagát odaadta értünk. Erre fogunk emlékezni, ebben fogunk elmélyedni majd az úrvacsorában is, amikor magunkhoz vesszük a kenyeret és a bort. Úgyhogy mondjuk ezután mindig így ezt a kérést. A mi mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma. Úgy, hogy tudjuk, ezt egy olyan atyának mondjuk, aki szeret bennünket, és olyan gyermekként kérjük, aki viszont szeretheti az atyát. Ámen.
Drága Szentlélek Isten, köszönjük, hogy fuvallatod folyton köztünk van, hol orkánként söpörsz végig a feddésre váró szíveken, hol gyengéden simítod az összetört életeket. Mindig időben érkezel, és annyit adsz, amennyit jónak gondolsz. Épp eleget, bőségeset, vagy hétszer annyit, mint amit gondolnánk. De sosem hagysz minket üres kézzel. Engedd is, hogy ezt észrevegyük, és ezért szüntelenül hálát adhassunk, hogy meghajtsuk fejünket a te nagy jóságodért. És bocsásd meg, ha sokszor megfeledkezünk rólad. De tudjuk, hogy te azért jöttél, hogy Krisztust hirdess számunkra, hogy az Atya szeretetét nyilvánvalóvá tedd előttünk. Kérünk, Szentlélek, hogy erről ne felejtkezz meg egy nap és egy éjjel sem. Őrizd az álmainkat. Üzd el párnánk mellől a veszélyt. Kérünk, légy velünk a jövő héten is, iskolában, munkában, otthon, buszon, villamoson, edzésen, bárhol, ahova csak lábunkat betesszük. És most imádkozunk a ballagó, hamarosan érettségit író gimnazistákért. Imádkozunk az év végét már nehezen bíró iskolásokért, a vizsgák miatt idegeskedő egyetemistákért, a nyári szünetet várókért. Áld meg mindannyiukat. És kérünk a szülőkért, nagyszülőkért, testvérekért, barátokért, családtagokért, hogy egymás terhét hordozhassák a beléd vetett bizalommal. Köszönjük a ma estét, a közösséget, a táplálékot, az értünk végzett harcot, a győzedelmes királyságot. Jézus nevében kérünk, légy velünk. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy itt a földön is. A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen.